Szeretettel köszöntelek a PTF Coaching podcastjában, én Izsák Norbert vagyok, mai vendégem pedig Csigár Zoltán, akivel nagyon-nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, többek között az IMCC szervezetről is, illetve arról, hogy néhány speciális kommunikációs fogás hogyan segíthet az ügyféllel való kapcsolat felvételében, és hogyan tudunk menet közben energiát adni neki a tovább lépésekhez. Szia Zoli, vendégem Csigár Zoltán, aki Csigaként, Zoliként, hogy vagy még ismeretes?
Ez a 2-3 elég lesz.
Ez a 2-3 elég lesz, akinek még nincs ICF minősítés, ellenben Magyarországon benne van abban a nagyon szűk, most nem tudom, 2-3 fős elit klubban, aki IMCC Master Practitioner minősítés szerzett, és Zolit én úgy szerettem volna megtisztelni ezen a mostani előadáson, hogy pólóban vagyok, mert hogy nem tudom, ez lehet, hogy most nem látszik a Zolin, de egy elképesztően laza csávó, aki a PCMS, ilyen Train the Trainer diplománkat is rövid nadrágban, pólóban adta át. Én is az alkalomhoz megfelelően voltam öltözve aznap, és nekem ez így nagyon tetszik, mert szerintem tök menő, hogy amellett, hogy vérbeli, professzionális coach, pszichológus, ilyesmi vagy. Uh-huh. Mellette én soha nem láttam rajtad azt, hogy így igazán komolyan vennéd magad, és hogy ez a kettő, ez így hogy van benned?
Szia Norbi, egyrészt köszönöm a meghívást, és hogy örülök, hogy itt lehetek, és látom, így helyből belecsaptunk a lecsó mélységébe. Ugye ez a kettő hogy van bennem? Hát ez egy izgalmas dilemma, aminek minden pillanatban más a megoldása. És én ezt szoktam valahogy tanítani, vagy mondani ügyfelémnek, hogy a dilemmák izgalmasak, és az a jó, hogyha mindig megtalad a megoldását egy adott pillanatban. Aztán lehet, hogy egy következőben majd máshogy fogod megtalálni. És én általában nagyon jól vagyok az informalitással, a bolondos megjelenéssel. Most gondoltam, hogy megtisztelek, és akkor hozok, van rajtam ilyen pólóink, meg hosszú nadrág.
És van egy V betű is az ingeden.
Ja, igen, hát ez én győztes, vagy nem tudom már, hogy micsoda, de hogy mindegy. Ezt eddig nem vettem észre, pedig ez a kedvenc ingem. Szóval, hogy ez így, ezzel általában jól vagyok legtöbbször, azt hiszem ez az én kedvelt működésmódom, a spontaneitás, meg ez a, nem tudom, van ilyen egyszerű emberségnek szeretem ezt hívni. Uh-huh. És aztán vannak olyan környezetek, amikor mielőtt ide eljuthatok, mondtam, ügyfelek, csoportok, helyzetek, akármi, ami előtt így érdemesnek látom fölvenni a komolyság álcáját, ami persze nem álca, hiszen az is én vagyok, és akkor tudok öltönyös lenni, és úgy bemutatkozni, hogy jó napot kívánok, akkor Csigár Zoltán lennék a Magyarország első IMCC-s Master Practitioner coacha, és az ez, meg amaz, és akkor tudnék ilyen titulusokat villogtatni.
Ez nem fáraszt téged, amikor így öltönyben nyakkendősen ilyeneket mondasz magadról?
Nem, egyébként nagyon jól vagyok azzal is, csak egy idő után úgy érzem, hogy meg tud kötni ez az öltöny. Ez egy érdekes kifejezés, hogy úgy megköt. Abban nem lehet annyi, nem tudom, bolondosan mozogni, vagy mit tudom én, úgy vicceskedni, ahhoz úgy nem illik. Egy rövid nadrág pólóhoz jobban illik.
Aha.
De persze nem a ruha teszi az embert, erről meg eszembe tudnák jutni ilyen rossz mémek, ahol a ruhat kijön az erdőből, és meg ezt az ember, de ezt hagyjuk.
Igen.
A rendnél több bolondos instrukció, hogy mi bemutatkozás.
Mennyi idő alatt köt, tehát az a beton mennyi időt köt, az öltöny mennyi időt köt rád?
30-40 perc.
De mondjuk, hogyha felső vezetőkkel dolgozol, akkor az jellemzően több, mint 30-40 perc. Akkor mit csinálsz?
Először leveszem az akómat.
Oké, ez az első lépés, második lépés, nem tudom, hány ruhadarabot tudsz levenni magadról, milyen hosszúak a tréning napok.
Hát, hogyha tréning napok vannak, akkor és tudja, hogy öltönyben kell kezdeni, még ez nagyon ritkán van. Tehát, hogy ez egy alapból egy olyan szokatlan dolog, hogy abba kezdjek, hiszen már van a folyamatoknak által valamilyen eleje, ahol.
Van egy barátom, aki dupla annyit számlász, ha nyakkendőt kell kötnie, csak mondom egy tip, zárója bezárva. Igen?
Ismerős tip. Tehát, hogyha több napos, akkor a második napra biztos viszek már valamilyen másféle ruhát. Egészen másfélet. De alapvetően igyekszem azt megugrani, mert hogy az első találkozásnál legyen elegendő az, hogy öltöny, mondjuk egy eladásnál, vagy ha valamilyen programról vagy tréningről van szó, vagy az első interjúknál, ahol meg tudok jönni nagyon formálisan, és ott úgy megdolgozzuk egymást.
Az a demo verzió. Az a demo Csigár Zoli.
A demo Csigár Zoltán, igen. És utána pedig jöhet nem mondom, hogy mindig rövid nadrágos, de hogy a kicsit kötetlenebb. Mert úgy, és ez valóda kapcsolódik egyébként, hogy az én mint ilyen coaching, meg hát ezek ilyen nagy szavak, hogy filozófiám, de hogy abban azért én nagyon hiszek, hogy bármilyen téma mögött, amiről én, amiben én dolgozom emberekkel, legyen szó üzletről, képzésről, készségekről, kutyafüléről, a mögött általában emberek vannak. És hogy én az emberekkel szeretek dolgozni, és kevésbé a témájukkal. És hogyha eljutunk arra a pontra, ahol én megengedhetem magamnak ezt, hogy spontán legyek, ne vagy Isten rövidgatyás, akkor az egy olyan pont, ahol remélhetőleg ők is abban a pillanatban, vagy egy olyan bizalmi szinten tudnak lenni, ahol el tudnak engedni külsőségeket, védelmi mechanizmusokat, és sokkal inkább ott tudnak lenni spontán mód, akár csak fejben rövid nadrágosan. És az az én tapasztalatom, hogy ez segíti a közös munkánkat. Hogy ez olyan másokkal, és így van-e nekik, vagy másokkal, mások között, ezt fogalmam sincs, de nekem működik.
És ez szűri a hallgatóságot? Tehát, hogy vagy a te ügyfélkörödet, hogy ki az, aki be tudja fogadni a rövidnadrágos Csigán Zolit, és ki az, aki nem?
Nem gondolom, hogy szűri, vagy nincs ilyen tapasztalatom, hogy szűrné-e. Mert arra azért nagy figyelmet teszek, hogy az első találkozásoknál mindig egy olyan kellő formalitási szinten legyek, ami mondjuk azt, hogy mindenkinek elfogadható, és aztán tesztelem a környezetet, hogy meddig lehet ott elmenni. Tehát megnézem, hogy hol van a rugalmasság.
Hogyan teszteled? Mik a trükkjeid a tesztelésre?
Most ide kell buknom mindenki előtt, a francba is. Például ilyeneket csinálok. Hogy így megnézem, hogy egy a francba is. Szolid mosolyal arra olyan, hogy reagálnak. Mert ez egy olyan, amit még így, ezt ki lehet manőverezni, hogy hanszólósan mondjam, és egy, nem tudom, csillagok háborújás utalásokkal. Ebből még ki lehet jönni. És elnézést. Aha. Rossz napom volt, ne haragudjam. Kicsúszott a számom, sajnálom. Csak aha, ezzel úgy megvagyunk. De hogyha azt látom, hogy a másik oldalon erre így vigyorognak, egy, jól van, ne, egyetlen, ne, akkor ez gondolom, hogy oké, akkor húztunk egy közelségi pontot kettőnk között.
Aha. Ezt coachingban is használod?
Na, ne.
Aha.
Persze.
Tudsz mondani egy-két olyan példát, amikor ez valamilyen vagy új szempontot, vagy áttörést, vagy más minőségű kapcsolódást hoz létre az ügyféllel?
Konkrét esetre gondolsz most?
Akár konkrét esetre, vagy hogyha van egy olyan paneled, amit egyébként szoktál használni azért, hogy, akkor azt.
Na, konkrét esetet most nem tudnék mondani. Okay. És hogy... Azt én néha beszoktam, tehát hogy nevezzük ezt panelnek, mert viszonylag sokszor szoktam használni. Az a francba is egy szarú hangzik.
Aha.
És hogy ez talán nem egy igazán empatikus intervenció arra, hogyha az ügyfelem nincsen a legjobb állapotban, de vannak azok a jelek, amikor azt gondolom, hogy ez így jól működik. És ez, ja, néha ezt így bevetem.
Mik azok a jelek, amiből te ezt látod?
És már így próbálnék utalni arra, hogy ilyeneket te is biztos ismersz, és így visszapróbáltam dobálni ezt neki.
Ja. A francba nem jött be. Ez most szarul hangzik neked.
Jaj, felül kell vizsgálnom az én oktatói képességeim. Hogy is vannak a te vizsgáid, kedves Nora?
Igen.
Tehát, hogy azt szoktam figyelni, hogy az én ügyfeleim, azok például milyen aktívan használnak, milyen rendszerességgel, meg hogy használnak mondjuk testbeszédet. Mennyire gyakran jön elő az, hogy ők spontán mód reagálnak arccal, testtel valamire. És hogyha egy dologban, nem tudom én, rossz élményekről beszélgetünk, valami nem működik náluk, elakadás van, probléma van, akkor lesznek, akik ezt nem tudom, tényszerűen, kvázi tárgyilagosan fogják megjegyezni egy helyzetben, akár érzelemmentesen is első körben lesznek, akik helyből mondjuk az érzelmek útján negatív érzéseket kifejezve, és lesznek, akik hasonló ilyen a francban mondatokat mondanak, de mondjuk a mondatok előtt lehet, hogy egyszerűen csak arccal mutatják ezt. És így, ez a reggel, ez olyan, ez hogy nem volt jó. De az arca már nem csak azt mondja nekem, hogy nem volt jó, hanem érzékelem belőle ezt az energiát is, és akkor ezt megjegyzem, érzékelem azt, hogy oké, van itt egy, nevezzük csak úgy, hogy a francba nyitottság. És később, ha ezeket láttam, akkor merek élni egy a francba intervencióval, mert az a feltételezésem, hogy ez egy olyan nyelvezet, hogy ez egy olyan működésmód, amiről nyitott lehet, ami kicsit energiát ad neki, mint egy pillanat, egy rossz pillanatban.
Aha.
Ja. Tehát lehet egy a francba, az egy panel szerintem. Az fontos, hogy időtte meg kell, hogy legyen az a bizalom közöttünk, vagy ez a kapcsolódás, amiben ez belefér. De én ezt sokszor szoktam használni, eddig még senki se rúgott ki érte. Vagy nem tudom, hogy ezért rúgtak-e ki. Hát az meg ugye.
Ja. Szoktak kirúgni?
Eddig egyszer rúgtak ki.
Aha. A francba mi történt?
A francba is. Nagyon mélyen elfojtottam. Nem, valahogy azokban ezt tényleg nem emlékszem. Uh-huh. Az ügyfélre emlékszem, és hogy alapvetően inkább ilyen policy típusú dolog volt, hogy így akkor milyen, hogy én, ja, megvan, hogy én hogy akarok, vagy leginkább oda, hogy én miért nem írok valamilyen riportolást valami ügyfélről. Ilyen kóter, ilyen vezetőfejlesztés jellegű helyzetben, és teljesen meg voltam döbbenve, amikor ezzel így jött hozzám az ügyfélnek a megfelelő magas szintű vezetője, aki hát a programért ott felelős volt, és én teljesen le voltam döbbenve, hogy nem emlékszik arra, hogy szerződtünk, hogy én ilyet biztosan nem fogok írni. És akkor ott így mondta, hogy de, hogy biztos, hogy kellett, hogy én ilyet mondjak, és akkor ott volt ilyen félreértésünk, most már nem akarnék senki felelni újra mutogatni, illetve, hogy én nem vettem észre valamit, de ez biztos, hogy nem írok ügyfeleimről memókat, meg mitten ilyeneket az ő főnökeiknek, és akkor ezért így közöltem, hogy így sajnos már itt vagyok a programban, memót ettől függetlenül sem fogok írni, és akkor így mondták, hogy jó, akkor ne legyek itt a programban, és én mondtam, hogy jó, akkor biztos nem leszek itt a programban. Amire volt egy kis ilyen elnyúlt arc a másik oldalról, mert szerintem azt gondolták, hogy majd, nem tudom, némi egzisztenciális nyomásra akkor itt tartanak, és akkor mégis írjak memót, de hát itt most ilyen egyéb egyetemes jelzéseket tudnék mutatni, de hogy szóval ez az a pont, most kinéznék a hallgatóságunkra, hogy kik nézik ezt a sziasztok, most így megnéznek titeket, hogy van azokat az arcokat látom, hogy ilyen, tetszik, jó, szimpatikus figura, vagy a ez most miről beszél, típusúakat, és így az utóbbiból van több, akkor biztos nem mutatnék ilyen, és akkor mire gondoltam típusú képeket itt így vizuálisan. Ha az előbbieket látnám, akkor így most illusztrálnám, de hogy inkább, és az az adaptív vagyok, hogy inkább most konzervatívabb leszek, és nem mutatom meg, hogy mire gondoltam.
Oké, okay, jó.
Csak képzeld.
Jó, elképzeltem, nagy a fantáziám.
Ez jó.
És az előbb így a nyelvemen volt egy kérdés, ami ugye kicsit elúszott, de talán még ehhez a coachinghoz kapcsolódott volna, ügyfelekkel kapcsolódás. Ja igen, megvan. Hogy az tökre izgat engem, hogy te azt, van-e arra valami coach eszközöd, vagy mit csinálsz azzal, hogy megvan annak a kockázata, hogyha kicsúszik a számon egy ilyen a francba, hú, ez nagyon szarul hangzik, a francba, van ebben egy kis könnyedség. És hogy PCM-ből is, meg nem PCM-ből is, azt tanulgatom, hogy időnként ez ilyen könnyű menekülési út lehet az ügyfélnek, amikor humorral üt el valamilyen komoly témát. És hogy nekem coachként előfordul az, hogy minden saját belső tiltakozásom ellenére tartani kell, bocsánat, a kellért, a teret. Azért is visszakérdezni, vagy éppen visszajelezni azt, hogy itt most kimenekült egy nagyon komoly helyzetből egy poénnal. Aha. Ezzel te hogy vagy?
Hát kérdezek vissza a kérdésed, arról szól, amikor az ügyfelem próbál kimenekülni, igen, és nem arról, hogy én hogy vagyok a saját a francbámmal.
Akkor ebben a sorrendben.
Mert hogy amikor elkezdted föltenni a kérdést, igen, az elsőt érzékeltem.
Ja, nem, én a másodikra, a másodikra gondoltam, de ha ennyire meg akarsz nyílni, akkor nagyon-nagyon szívesen meghallgatom az elsőre is a válaszodat.
Nem tudom, hogy arra mit.
Itt nagyon sokan mosolyognak most, jó? Tehát, hogy itt is azt mondja, és kíváncsian, várakozást teljen néznek rád.
De mit csinálok az, hogyha az ellenfél... Ezt majd vágjuk ki, jó?
Oké, figyelj,
szóval mit csinálok,
vannak
mit csinálok,
jó pszichológus
hogy
ismerősen, igen.
Egyébként erről csak egy... Mert az ellenfélre így visszatér, hogy én 5 vagy 6 évig kendóztam, ez a japán vívás.
Az a botos?
De az kard.
Az kard. Csak... bocsánat, igen. Fakad.
Igen, tehát, hogy fakad, bambusz, legyünk meg pontosabbak, és hogy ott így azért próbáltam ismerkedni ennek a filozófiai, meg történelmi hátterével, és akkor így sok mindent elolvastam így a szemem, ami elém jutott, és hogy nekem nagyon megtetszett az a mondás, hogy a legjobb ellenfelek azért jók, mert tőlük lehet a legtöbbet tanulni. Uh-huh. És hogy nyilván nem a coachinghoz egyértelműen kötődik ez a...
Teniszben is így van.
Abszolút, ez, hogy itt van ez a partnerség gondolat, ami az összes létező definícióban benne van, de hogy
néha tekinthetünk akár, most ezért meg lehet engem kövezni, pláne, hogy ezt így felvesszük éppen, de hogy ebből az ilyen kihívást adó, fejlesztő, provokáló nézőpontból végül is nézhetem egy picit a másikat egy ellenfélnek is.
Aha.
De és hogy nem az ellenfélem van a hangsúly, hanem azon, hogy nyilván nem biztos, hogy nekem minden helyzetben teljes mértékben elfogadónak, beleegyezőnek, kutya fülének kell lennem, hanem a provokálás, a szembemenés, kihívások adása, ezek mindig benne lehetnek a dologban. És hogy ezekre teljesen jogos válasz lehet néha az, hogy humorral, vagy bármi mással az én nem ellenfelem, hanem a kócsoltam megpróbál elmenekülni. És ezzel meg nagyon egyetértek veled, hogy akkor ez nem biztos, hogy jó, de ez egy információ, legalábbis számomra. Tehát, hogy egy elmenekülésnél elsőre, ha megvan a megfelelő helyzet, tudatosság, hiszen néha én is emberből vagyok, és már hogy egyszer nem veszem észre. És szerintem ez teljesen belefér, hogy vannak jobb meg rossz napjaim, de hogy elsőre, ha ezt észreveszem, akkor az első dolog, amit teszek, az, hogy, tehát, hogy két dolgot is tanulok ebből a pillanatból az ügyfelemre. Az egyik az, hogy fontos témánál vagyunk, mert el akar menekülni. Tehát, hogy hello, jó ajtón kopogtatunk, vagy egy olyan ajtón kopogtatunk, ahol van valami.
Igen.
Hogy ezt érdemes-e tovább döngetni, vagy nem? Ez egy következő kérdés.
Igen.
És megtudom azt is, hogy milyen komfortosan jön neki a humoros menekülés, vagy minimum ehhez a témához kötődik neki a humor. És hogy ezt gondolom, hogy ez két fontos információ az én adott ügyfelemről. És utána ez helyből két dolog, amit én visszajelezhetek neki, akár egy kedves, elfogadó, megértő módon, akár egy egyszerűen egy nettónyes, tárgyilagos módon, vagy akár valamilyen provokatív, konfrontálódó módon, vagy egy ugyanilyen humoros módon is visszadobhatom neki, azt mondja, hogy a francba is, ez szar, ugye én megmondhatom neki azt, hogy a francba is belesétáltál a csapdába, paszki, nincs verekvés. Szívózunk, mi? Öreg kócsa, azt hiszem, nem láttam még ilyet. És hogy ez része annak,
ezt
hogy
vágjuk ki,
ezt kívánok, ezt megértem. Igen, kinézek, van az a kapcsolat, amiben ez így kicsúszhat a számon, és ezt így megengedem magamnak. Igen. Egy ilyen B betű szót, hadd nem mondjam már ki még egyszer, nyilván nem fogok az első alkalommal elsütni. De van olyan ügyfelem, akivel együtt dolgozunk, nem tudom, 8-10 alkalommal, van, aki többször is visszatér hozzám meghatározott hosszabb coaching folyamatokra. Igen. Van olyan, hogy így beszélünk, mert azzal kezdi az alkalmat, hogy B betű szó, ez meg az, meg az történt. És akkor igen, így veszem, hogy oké, most B betűs napot tartom. Nem jelenti azt, hogy én fogom ezt tolni, de ennek van, és ezt most az én pszichológus lényem mondja, ennek van egy ilyen feszültséglevezető hatása.
Nyilván.
Mert hogy ez valamilyen szinten, ez egy, nevezhetem ezt verbális agressziónak, erről nyithatunk egyébként pszichológus vitát, inkább ne nyissunk.
Mert én nem vagy pszichológus többek között azért sem, igen.
Akkor még kevésbé, de ugye közönség tagjaival lehetne nyitni, de hogy szóval annak van egy feszültséglevezető hatása.
Persze.
És akkor egyszerűen ezt meg kell engednem.
És Zoli, ha már belesétáltál korábban a csapdámba, akkor az első kérdésre mi a válaszodtál? Te hogy vagy a saját ilyen nem bagaterizáló, így kimenekülni a szorult helyzetből dolgaiddal?
Ezért van a szupervízorom, hogy rendszeresen segítsen ezekre így ránézni, de hogy, tehát, hogy van ilyen, nyilván. És azt gondolom, hogy ez minden coachnak, vagy minden segítő foglalkozásonak fontos, hogy az önismeretével foglalkozzon, és lássa, hogy mik azok a témák, amik számára nehezek, amikben neki nehéz ott lenni és dolgozni, és én is tudom, hogy mik azok az én témáim, amik engem személyesen érintenek, és amiket nagyon nehezen hallok meg a másik oldalról.
Interjút adni neked nehéz?
Nem, azt hiszem, hogy szerinted nehéz, így a másik oldalról nézve.
Nem, csak úgy eszembe jutott, hogy amikor leültünk ide, egy állandóan bohóckodtál, és akkor amint elkezdett forogni a kamera, akkor úgy kicsit kiúsztad magad, valószínűleg láttad rajtam azt, hogy én is itt most a komolyabb énemet veszem elő, és nekem megvan az a helyzeti előnyöm, hogy már az a terep, hogy én kérdéseket teszek fel, nekem komfortos, én itt már elmerem engedni magam, mert mondta elég hülyeséget ahhoz, hogy az élvezetes legyen a hallgatóság számára, hogyha én már hátradőhetek, és már viszed a sót.
Nem, egyébként tehát, hogy adtam már, vagy voltam már szereplő, így itt-ott, és hogy ezzel komfortos vagyok. Valójában én élvezem azt a lehetőséget, hogy elmondhatom, ami jön. Azt szoktam mondani, hogy és néha milyen jó rácsodálkozni arra, hogy miket mondok.
Milyen okosakat mondasz, igen.
És hogy azért, és én sokáig, ez most nagyon személy, teljesen más tésztán, nagyon sokáig voltam, ami otthoni baráti társaságunkban, szerepjátékokban mesélő, nem tudom, ismerős ez a játékos, mifajta ez a beszélgető,
játékvezető,
játékmester, igen. Játékvezető, és hogy nekem ez egy ilyen kedvelt elfoglaltságomat hosszú éveken át, és valahogy sokszor volt olyan élményem, hogy ha jó ki van találva a háttér az én fennben, akkor néha rábízhatom magam a számra. És akkor így dolgok, ez így beszélek, és közben az agyam egy másik része, vagy kitalálom, hogy akkor a háttérben még mi más történik. Hát tudod, milyen ügyes vagyok abban, hogy én is így ki tudok bújni ezekből a témákból, amikhez nincs kedvem.
Beszélni. Igen, igen.
Tehát, hogy néha így elterelem markánsan valami személyes, mert ez megőrzi a beszélgetés intimitás, vagy intim jellegét, tehát hogy valami olyat mondtam el neked, ami így az én személyemről szól, talán izgalmas velem kapcsolatban, és hogy milyen jól eltereltem a témát mindenről.
Hát meg egy betekintést ad, igen, egy olyan részleteibe a coach életének, ami talán, nem tudom, kicsit egyedivé teszi, meg egyebek. Emlékszem, mikor először úgy találkoztunk, hogy te voltál a tréner, én meg a résztvevő, és nem tudom, valami halálfalókról, vagy nem tudom, milyen démonokról meséltél. Oh, igen, az mi is?
Most játéknevet nem mondok, hogy ne legyen, reklám. Okay. Felhangja. Nagyon finom a kávé, amit iszok, és az ízen gondolkodtam egy pillanatra. Ez egy ilyen asztali stratégiai társasjáték, amiben ólomfigura vagy műanyag figura hadseregeket kell gyűjteni, és adott szabályok mentén megküzdeni egymással, és az én hadseregem az a, mint ilyen gusztustalan démonok hordáiból áll.
Mit mond ez róla? Nem.
Egyébként azt mondja rólam, hogy azokat viszonylag könnyű testre szabni, tehát azokon viszonylag könnyű egyszerű technológiával módosítani ezeket a figurákat, és mivel nem vagyok azért annyira művész, hogy mondjuk én nem tudom, én kezeket faragjak 2 centis mérettartományban, de annyira ügyes művész vagyok, hogy csápokat, vagy nem tudom, agyarakat készítsek 2 centis mérettartományban, ezért azokon kevésbé látszik, ha valamit elrontok. Aha. Meg a színséma, tehát a festés, amit tenni
kell. Ezt te csinálod ezeket a figurákat?
Ezek gyárilag is készülnek, de hogy a gyártó, meg az egész körülötte lévő hobbis közösség, az nagyon támogatja azt, hogy ezeket te módosítsd, konvertáld átalakítések, nem tudom, a modellgyúrmával, mit tudom én, késsel, villával, faragó, ami csak eszedbe jut, gitárhúrral szokás ezeket átalakítani, hogy a te figuráid egyedibbek legyenek, mint a többiekéi, akik valószínűleg ugyanazon készletekből dolgoznak.
Aha.
És ezt a részét szeretem a hobbinak, és ezeket a randa, bűznye, démonokat viszonylag könnyebb átalakítani, mert kevésbé tűnik fel rajtuk, hogy nem festesz, nem tudom, Picasso szinten.
Igen. És rájöttem, tehát van egy csomó kérdés, ami eszembe jutott, de az, hogy így ez valóban egy nagy színfolt így a coaching community-ben, hogy te úgy tűnik, hogy nem akarod meggyilkolni magad munkával, hanem egyrészt van normális feleséged, aki nem coach, vannak normális gyerekeid, van normális társasági életed.
Egy kicsit meg van gyilkolódó.
De hogy nem arról szól az életed, hogy akkor hajtsuk mindig a következő tréninget, munkát, izét, hanem így elbíbelődsz, én azt képzelem el, órákon keresztül csápfaragással, meg a megfelelő gitárhúr kiválasztásával, hogy úgy tud lereszelni a démonnak a fejét, hogy az úgy tökéletes legyen.
Hát ha nem is órákon keresztül, de ugye erre nagyon igyekszek időt szakítani. Tehát, hogy igen. Most éppen letört az egyik rajztartat.
Oké.
Ez most lehet, hogy nem olyan izgalmas itt így nektek, majd lehet, hogy a Norbert kivágja, de hogy szóval igen, tehát erre én igyekszek figyelni. Hogy,
jó, hogy, akkor ebben a témában ennyi volt, tehát nem kell túlspilázni. Hogy,
hagyjuk a szarvakat, de azzal jó. Meg... Tehát köszönöm ezt az üdeszínfot.
Majd én csápolok neked.
Köszönöm az üdeszínfot megemlítést, de hogy, tehát ide annyit hozzátennék, hogy egyszerűen érzem magamról, vagy tudom magamról, hogy mennyi az az optimális idő, amit én minőségileg tudok adni embereknek. És hogy ebben én nem csak az ügyfelémnek akarok adni, aki nagyon kedvesek, hogy ezért fizetnek nekem, mert nem tennék, akkor nem lennének az ügyfelém, meg nyilván akarok adni az életem egyéb fontos szereplőinek.
A démonoknak is. Tehát, hogy az minőségidőt a démonoknak. Ez egy jó ilyen ezért tüntetési plakát lenne. Igen.
Abszolút, okay. És hogy meg hát kell ebből adni valamennyit magamnak is, hogy ez az egész újra tudjon töltődni. Tehát, hogy
oké. Okay. Figyelj, az EMCC-vel kapcsolatban még szívesen faggatnálak arról, hogy tudom, hogy elvileg ezt nekem tudni kéne, de nem tudom, hogy azt nagyjából van egy fogásom azon, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki ICF, MCC, MCC legyen. Mi kell ahhoz, pláne, hogy egy országban először, EMCC Master Practitioner legyen? Tehát hogy vezetett idáig az utad?
Ez megint csak 2 kérdés, és melyikre válaszolja?
Igen, ebben a sorrendben.
Oké. Az első az így rövidebb, és mm-hmm. mondanám, hogy akkor az IMCC-hú weboldalt nézzétek meg, ott van az akkreditáció.
Kösz, élvezett veled beszélgetni.
De az első, mert az első az ilyen tárgyilagosabb kérdés volt, de hogy nyilván ennek is csomó kritériuma van úgy, hogy mint az ICF-es MCC-nek. Tehát ott van a... Én nem szeretem ezeket összehasonlítani, mert picit okay. más... Tehát, van nagyon sok hasonlóság, és vannak eltérések, és a két rend, két akkreditációs rendszer között. A hasonlóság nyilván ott van, hogy magas óraszámok, sok igazolt ügyfélóra. Itt tegyük hozzá, hogy itt az ICF sokkal magasabb óraszámokat vár el, mint az IMCC, tehát hogy az IMCC is masterhez azt hiszem 800 vagy 900, tehát hogy valahogy, tehát hogy 1000 alatt van, még az ICF, ez 2000 plusz, 500, ha jól emlékszem.
2500.
Tehát hogy egyértelműen jóval kell, tehát még egy erős PCC, talán ez a, az IMCC és MCC. Viszont, és másik hasonlóság, ugyanúgy van egy kompetenciarendszere az IMCC-nek is, ami mentén értékel. Ahol én a fő különbségeket látom, az annak a... Tudom, hogy ezt illikéteteni, de teszem azért, hogy nem biztos, hogy én jól ismerem az ICF-et, tehát hogy lehet, okay. hogy ez mégse különbség. Hogy, szóval, ami nekem tetszik az IMCC-ben, ez egy sokkal elegánsabb kifejezés, hogy a senior practitioner és a master practitioner szintnek az igazolás vagy demonstrálás az arról szól, hogy mennyire van a fejedben egy integrált, saját integrált megközelítés arról, hogy ez az egész dolog, amit mi coachingnak vagy mentoringnak hívunk, ez hogy működik neked? Te hogyan rakod össze azt a tudást, ami alapján ide jutottál? Te hogyan alkalmazod ezt az eszköztárat? Te, mint személy, hogy vagy benne ebben az egészben? És ez az egész, hogy fordítjuk magyarra a reflective practice-t, reflektív mm-hmm. gyakorlat vagy reflektív munka, ez egy nagyon erős pillére az IMCC-s akkreditációnak. Csomót kell írni, bocsánat, arról, hogy te hogyan dolgozol, vagy dolgoztál a szupervízoroddal, milyen személyes tanulásaid voltak a különböző önfejlesztési irányokban, tehát nem tudom, konferenciákon, kutyafül egyéb eseményeken, és hogy nekem ez az, ami izgalmas és tetszetős volt benne, hogy az akkreditációs út, vagy ennek a vége, amin jártam, ez kifejezetten egy ilyen mély magamra nézésről szólt, és nem arról, hogy és itt most nem az ICF-hez hasonlítok, ez fontos, okay. tehát hogy nem arról szólt, hogy akkor ezt az egy kompetenciát ki tudom, ezt az egy mondatot ki tudom-e nyögni egy ízében, egy felvételen, vagy le tudom-e írni, hanem arról szólt, hogy ez az egész össze tud-e állni valamilyen egész egységesség.
Koherens egész.
Koherens, ezt beadom, és utána van egy beszélgetés arról, egy másik oldalon ülő, sokszor bizony kritikus, de nagyon támogató asszesszorral, aki pontosan arra kíváncsi ennél a master színnél, hogy tényleg, és az ott hogy illik bele, és az miért? Meg az ott miért nem? És innét belegondoltál már? És ez egy ilyen igazi, inspiráló beszélgetés volt nekem, amikor én oda jutottam.
Ez adott neked többet? Tudom, hogy a második kérdésre még nem válaszoltál. De. Ez adott neked többet önismeretben, önreflexióban, vagy pedig a PCM?
Hát nyilván a PCM, mert hogy, vagy nem tudom, hogy nyilván azon gondolkodom, hogy lehet-e mérni azt, hogy mi ad mennyit neked önismeretben és a reflexióban.
Az egyik egy kiló, a másik egy kiló húsz deka, tehát így mérni.
Hát nyilván a PCM, mert az a 15 éve foglalkozom, tehát ez egy kicsit több találkozásom volt vele, mint ez az egész coaching akkreditációs vonulattal. Ha egymás mellé kéne tennem, akkor talán az a különbség, hogy a PCM-mel, hogy majd a kedves hallgatóság majd tud, mert te ügyesen elmondod nekik.
Vagy majd kérdeznek, igen.
Szóval, hogy ugye az inkább egy ilyen folytatólagos út, amin vagyok, használom, néha sútba vetem, néha előveszem, különböző intenzitással ezt így foglalkozom vele, és használom magamon is, míg a coaching akkreditációs alkalmi, azok meg sokkal inkább ilyen mérföldkövek voltak, ahol így le kellett ülni, és össze kellett rakni, hogy oké, okay, és akkor ez az egész eddigi dolog, amit én csináltam, az van, akkor hogy néz ki? Mi az, amit ebből én tanulok? És nyilván, vagy nekem nyilván egy-egy ilyen alkalommal, kettő volt ebből, mert két ilyen akkreditációs lépcsőn estem el, ott csináltam egy ilyen nagyobb számvetést az én szakmaiságomban, és ehhez kapcsolódóan egy nagyobb számvetést az én önreflektív munkámmal. Uh-huh. És ilyen szempontból ezek nagyon sokat adtak hozzám az én szakmaiságomhoz és az én lényemhez, de mégis inkább ilyen egyszeri dolgok voltak, hogy ott és akkor meglöktek, és nagyon jó volt. A PCM, vagy egyéb más eszközök, amikkel dolgozok, ezek pedig mondhatnám, hogy ezek ilyen, olyan, mint egy motor, amit így velem van, jár, oda nézek, és mindig előrébb tud lökni egy-egy pillanatban.
Aha. Ezzel már válaszoltál a második kérdésre is, vagy van még valami, hogyha újra felteszem azt a kérdést, hogy az utad az MP-ig, Master Practitioner-ig?
Hát arra nagyon sokat tudok beszélni, hiszen az az egész szakmaiságomról szól, tehát hogy most azt mondod, hogy van még 3 óránk, akkor erről beszélni.
Megvágjuk. Igen.
Megvágjuk. De hogy ez egy nagy kérdés, és hogy erre egyébként csomó, tehát azt gondolom, csomó mindent tudok mondani, és leginkább az a dilemmám, hogy van, hogyan fogjak bele, vagy mi az, ami ebből neked a legizgalmasabb lenne, mert hogy erről még szívesen mondok neked dolgokat, csak nem tudom, hogy kezdjek bele.
Kezdjük onnan, hogy valamire elkezdesz érdeklődni a lélektan iránt, és beiratkozol a pszichológia szakra. Aha. Ott mi történik veled, és aztán hogyan indulsz el az MP felé?
Aha. Én úgy lettem pszichológus, hogy én matematika-fizika tagozatos voltam, hadd lépjek egyet előre, okay. vagy vissza, hogy én matek-fizika tagozatos voltam, és én világéletemben űrhajó tervező mérnök akartam lenni. Aztán matek-fizika tagozaton rájöttem arra, hogy így úristen, ez egy ilyen kemény dolog, a matek meg a fizika, és nem mondom, hogy nem volt jó agyam hozzá. De
legyen valami könnyebb.
Igen, de egy bizonyos emberekkel összehasonlítva nem volt jó agyam hozzá, de ezt kellett látnom. Ennyire nem vagyok.
Kócsnak még jó lesz ez. Pszichológusnak kócsnak jó lesz.
Tehát nekem az volt inkább nagyon furcsa, hogy ez nem egy ilyen versengő dolog volt, tehát az is lehetett, de az nagyon érdekes volt számomra, ez még ilyen középiskola vége, hogy a világ az mennyire ilyen, meg a tudomány, amivel foglalkozok, az mennyire tűnik ilyen determinisztikusnak, hogy mennyire tűnik ilyen előre leírtnak, meg meghatározottnak, és hogy egy középiskolai szinten nekem nem tűnt föl, nem bírtam még azzal találkozni, hogy a matematika, vagy a fizika, vagy a természettudományokban mennyire van ott a szabadságnak a tere. És sokkal inkább ilyen megtanulandó dologként láttam ezeket, amik nyilván nagyon hasznosak, ha ezeket mind tudod, akkor valamiket el lehet érni, de hogy hol van ebben a tudomány határa, hát nagyon nem láttam benne. És ez tökrenül. Viszont engem mindig is érdekelt, hogy úgy olyan új dolgokkal játszani, kísérletezni, meg, tehát van bennem egy ilyen felfedező hajlam, nevezzük így, lehet, hogy kevésszer hívom, de itt van. És hogy így középiskolában, azután kezdtem el nagyon érdeklődni, miután ezzel is sajnálatos módon szembesültem, hogy mi lehet az a tudomány terület, ahol még van ilyen felfedezni való. És hogy nem vagyok egy ilyen Amundsen, aki így akkor kimegy ez egy sarkörre, és akkor felfedez minden, de hogy valahogy szembe jött valami a pszichológia, pont azzal ezzel a felhanggal, hogy ez egy kicsit még olyan onda zavaros vét. Tehát, hogy itt még van mit halászni. Úgy éreztem meg, hogy nyilván körbenéztem, és hát mit láttam magam körül a tanteremben, embereket. És így kezdett el érdekelni, és elmentem sok előkészítőre akármi, és akkor igazából harmadikos koromtól kezdve, középiskola harmadikostai tanultam pszichológiát, és időben rájöttem, hogy ez tök izgi, mert hogy mindenre vannak, akik azt mondják, hogy igen, meg akik azt is, hogy nem, tehát magyarán sok mindent ki lehet még találni. És én így kerültem a pszichológusságba, ahol engem így minden érdekelt, majd arra gyorsan rájöttem, hogy nem leszek klinikai pszichológus, mert hogy ez ott olyan az úgy húzós, és ez itt én önreflexiós szempont olyan izgalmas volt, hogy így a pszichológusságom elején nagyon erősen szembe talált az, hogy milyen megküzdési képességeim vannak nekem, és hogy egy első klinikai interjú az engem mennyire megviselt, és hogy milyen erős érzéseket szabadított fel bennem, és így visszatekintve nagyon bölcs voltam, hogy nem indultam el a klinika irányba, mert valószínűleg az akkori énem ezt egyáltalán nem lett volna képes egészségesen kezelni. Lehet, hogy most megítélem magam, de hogy továbbra se kezdeném el, ha most visszametnék az időben. És hogy én ott alapvetően vezetés és szociálpszichológia iránt érdeklődtem, tehát leginkább a sok ember mit csinál együtt érdekelt. Mert hogy sok ember mindig is érdekelt, hogy hogy vannak együtt, és így ez így szép volt, meg jó volt, és én innét egy PR cégnél kezdtem el dolgozni ezt követően, azért, mert ott is sok emberrel való kommunikáció és együttműködés volt a terepen. Aztán valahogy egy idő után én rájöttem, hogy oké, de ez mégse az, amivel én úgy foglalkozni akarok, mert az egész, hogy az emberséget nem láttam benne. És akkor innét jött az én egész váltásom, hogy én ilyen HR és szervezetfejlesztés tanácsadás irányokba kezdtem el dolgozni, ahol így szembejött a coaching is, de hogy igazából nem a céges oldalon, hanem én képzésekben keveredtem a coachinghoz, én TA-t tanultam, és ott volt egyszerűen, hogy magától jött, hogy oké, hát ez egy ilyen segítő dolog, eszköztár, erre lehet használni, és ahogy én TA-t tanultam, különböző mesterektől, de leginkább a Szárit emelném ki, talán ismeritek is, Szári van Fója, ő egy holland TA képző, és sok év.
Magyarországon tanít, szinte mindenki.
Szerintem Magyarországon mindenki ismer, hogy nagyon sokan ismerik, és én nagyon sokáig tanultam nála, és hogy így, ő így megvilágosított abban, hogy így, ja, ezzel lehet jó emberekkel dolgozni. És hogy én ott találkoztam, hogy igazán, hogy ott mondódott ki bennem az, hogy én coachinggal vagy valami határterülettel szeretnék foglalkozni, és akkor én itt mentem előre, én ott találkoztam a második évében a TS képzésnek a PCM-mel, ami először egy ilyen nagyon izgalmas két nap.
Mi az a PCM, Zoli? Ez jó nagy labda?
Ez jó nagy labda, erről nehéz ember. De mindjárt, tehát, hogy ez így egy valami volt, hogy itt találkoztam vele, és ez egy fontos ilyen módszertani megvilágosodás volt, mert így nagyon kerestem azt az én ilyen természettudományokra azért nyitott elmémmel, hogy mi az a tényleg olyan eszköztár, hogy így ezt látja, ezt csinálja, akkor ezt csinálom. Tehát, hogy szimpatikus a pszichológiának ez a mindent lehet minden, hogy van, és kicsit szürke, zavaros víz az egészre, de hogy ugyanúgy tud ez zavarni is, hiszen sokszor nem ad egyértelmű iránymutatásokat. Vagy csak nem értünk hozzá eléggé. Szóval, hogy ezt gondolom, hogy ez volt az egyik ilyen nagyon fontos dolog az én előre menetelemben. A másik pedig, amit így kiemelnék, hogy én nagyon jó emberekkel találkoztam az én kócsá válásom, vagy az MP-ig vezető utamon, akiket én örömmel tartok a mestereimnek, vagy a mentoreimnek, és én szerintem tőlük tanultam a legtöbbet. Nem is így tankönyvekből, nyilván tankönyveket is elvittem hozzájuk, vagy néha ők adtak nekem, és hogy van néhány olyan mesterem, akikre ilyen nagy örömmel gondolok, hogy milyen jó volt, hogy tőlük tanulhattam ezt az egészet. És tök jó, rájöttem, hogy mindig kell, hogy legyen, hogy nekem mindig kell, hogy legyen egy mester az életemben, aki mögött éppen vagyok, és hogy nyilván, hogy megyek előre, az úgy szűkül az út, hogy ki az, aki következő mester lehet, de eddig mindig találtam, és ez olyan jó.
Figyelj, és nem kérem, hogy most mondd előtt percben a PCM-et, valószínűleg, hogy a hallgatóság már valamennyire tudja, hogy mi ez, ha nem, akkor majd megkérdezés, akkor elmondom neki, hogy minden egyes ilyen profil készítő eszköznél azért ott van a veszély, hogy ez egy kicsit be is katujáz. Uh-huh. És hogyan, aztán lehet, hogy az Itától is ezt kérdeztem, és kicsit elszégyeltem magam, hogy ez az egy kérdés van a tarsolyomban, de hogy hogyan különbözteted meg a tanácsadói, meg a coach énedet, amikor te visszaadsz egy profilt? Meg kell-e különböztetni, és mi az, amiben segítheti, vagy gátolhatja a coaching folyamatot egy PCM profil visszaadása?
Ah. Jó, ezek megint nagyon jó kérdések.
Kérdéshalmozásból megbuktam az ICF-nél.
Igen?
Hát, hogy egyszerre több kérdést, igen.
Nem
jó, ezek, hogy nem kócsollak.
Ezek azért jók, tehát lehet, hogy én is megbuknék, én azért szeretem a kérdéshalmozást egyébként. Ezt ne tanuljátok el, mert megbuktok az ICF-t. Mert hogy lehetőséget ad arra, hogy az ügyfél válaszol, hogy melyikre akar válaszolni. És hogy néha, ez egy picit olyan egyébként, mint ugye vannak az árazásban, üzletben is ezek van a standard dolg, amit el akarsz adni, és akkor ahhoz, hogy eladd, ahhoz illő fölé tenni egy prémium árkategóriás valamit, meg egy alul értékelt, egy...
Tehát tényleg PR cégnél dolgoztál?
Jó. Ragadt rám valami. Aha. És hogy tehát, hogy pusztán az, hogy oda teszem mellé alternatívákat, az erősítheti a középső választásnak a lehetőségét. Tehát, hogy szerintem egyébként nem biztos, hogy minden esetben elvetendő dolog a kérdéshalmozás. Szerintem lehet néha nagyon hasznos. Mert kiút igazából az ügyfélnek, hogy valamire legalább válaszoljon. Na de vissza, hogy különítem el a tanácsadó meg a coachénemet.
Ezt a részt is kivágjuk, tehát ez nem ICF konform.
Nem. Francba is. Próbálom itt megmélytejezni azért a szakmai minőséget, és csak nem megy. Jó. Szóval, hogy különítem el ezt a kettőt? Én azt szoktam mondani, hogy amikor én visszaadok egy ilyen profilt, vagyis beszélgetek bárkivel ilyenekről, akkor én a számokhoz értek, meg a profilhoz, és nem ahhoz az emberhez. És nekem ez mindig egy ilyen kedvelt nyitó mondás, hogy én azt tudom elmondani, hogy az az ember, akit ez a profil ír le, annak hogy kéne viselkedni, te meg egy ember vagy. Akiről épp ez a profil jött ki, de szabadon ne értsél vele egyet, kérdőjelezd meg, mondjál ellene, meg hogy mondd el, hogy te hogy vagy ezzel az egésszel, mert nem kell, hogy a kettő között egyébként teljes legyen az átfedés. Sőt, számomra ezek a profilok, ezek véletlenül sem a másik beskatújázásának az eszközei, de még visszatérhetünk majd, hanem ezek ilyen önismereti ugródeszkák. vagy én így szeretem őket hívni, adok neked valamit, amint te elgondolkozhatsz, tovább léphetsz rajta, használhatsz belőle valamit. Ha akarsz, ha nem akarsz, mindegy. Tehát, hogy így én a profilról beszélek, te meg egy ember vagy. A kettő tök különböző. Vagy nem tök különböző, de hogy valamennyire. A másik, hogy amikor így tanácsot adok, vagy egy ilyen profil alapján megfogalmazok valamit, akkor én azt szoktam mondani, hogy hipotézist ajánlok. Mi az én feltételezésem? És szintén átadom a döntési, elfogadási lehetőséget az ügyfélnek, hogy akkor ő ezzel kezdjen valamit, vagy ne kezdjen valamit, ha nem akar. Mert teljesen szabad döntése van. Persze izgalmassá válik a helyzet, hogyha azt látom valamilyen módon egy ilyen profilból, hogy neki pont azzal van a gondja, hogy elfogadjon meg döntéseket hozzon, akkor mi a bánatot csinálok vele. Ez egy hosszabb beszélgetés is lehet, mert ebből itt különféle elágazó utak lehetnek. De hogy én a fő mondásom azt, hogy a profilról beszélek, és az a gondolatom, vagy az elvárásom, hogy az ügyfél pedig ebből vigyen el, amit szeretne. Uh-huh. És ez így jó. És hogy mi volt a második kérdésed? Hogy ez hogy segít, vagy hogy
miben segíti, vagy miben gátolhatja a coaching folyamatot?
Aha. Ennél segítheti abban, hogy nyelvet, meg eszközt ad arra, hogy bizonyos mintázatokat az ügyfelek észrevegyenek önmagukon. Hiszen ha tudjuk, hogy mit tudom, lehet ilyen, és írtan látjuk, akkor legalább mevén tudjuk nevezni. Könnyebb azonosítani azt, ami történik az életünkben, hogyha már tudjuk, hogy mit kell azonosítani. Tehát szerintem nem mondok erre plusz egy példát. Tehát a névadással ezzel segíthetünk a figyelmet valamire ráfókuszálni, és meg tudja ragadni az ügyfél figyelme, azt, hogy oké, akkor erről van szó, ettől eddig terjed, ez volt. Abban hátráltathatja, és itt majd a pécemnél mondom, hogy mi az, amiért ezt szeretem, és miért csak feltételes módot teszek ide, ez tényleg a skatujázás, hogy egy-egy ilyen profil, ez könnyűszerrel azt mondja, hogy te akkor ilyen vagy, neked ilyen mintázatokat kell mutatnod, te ezeket vedd észre magadon, és olyan nagyon szájbarágussá tudnak válni. És ez bizony hátráltathatja. Ez kellemetlen. Aha. Én a pécem kapcsán meg mindig azt szoktam mondani, hogy így egy központi mondás az egész modellnek, hogy nem mondunk olyat, hogy te egy X-típus vagy, hanem azt mondjuk, hogy mindegyik típus van benned, és valamelyik típusok jók valamire benned. Például kapcsolódni hozzád. A motivációiddal foglalatoskodni, az elakadásaidról beszélgetni, vagy elakadásaik felé utat keresni, de hogy minden van benned, mindegyiknek a mintázatait mutathatod, különböző gyakoriságokkal, és hogy van benned csomó minden más is, amit ez a modell speciál nem akar megmagyarázni, vagy lehet, hogy nem is tud. Meg, és ez szintén az ilyen tudományos énem mondatja, hogy sose felejtsük el ezekről a modellekről, vagy a modellekkel kapcsolatban, hogy ezek modellek. Ezek azzal a céllal jöttek létre, hogy egyszerűsítsék a valóságot, ami az embernek a gyönyörű szuperkomplexitása, és hogyha éppen nem működnek egy adott helyzetben, akkor vidáman dobjuk ki őket a kukába, mert hogy akkor az adott ügyfélnél, az adott pillanatban nem segítenek. Majd lehet, hogy előbb bányászom a kukából később, de ott, és akkor nem segít, akkor veszélyes beleragadni.
Mekkora korrelációt látsz egy átlag ügyfél átlag elakadása, vagy coaching issue-ja között, és a PCM, pontosan szeretnék fogalmazni, nem biztos, hogy tudok, PCM-ben megfogalmazott, megajánlott kudarc mintázata, vagy leírása között?
Nagyot.
Egy-két példát, légy szíves.
Ez volt itt a reklám, ez volt itt a reklám helye. Hát elég, hogy a sajátjaimat látom.
Jó, figyelj.
Az már működik. Tehát, azért is nem mondanék most így.
Magadról is beszélhetsz.
Azt mondom, hogy sokkal hitelesebb példa vagyok, mert így nevek nélkül valójában bármit kitalálhatnék ide nektek, és ezt nem érezném annyira hitelesnek, de ja, mondok nevek nélkül, és aztán mondhatok magamról is. Tehát, hogy nagyon sokszor találkoztam a túlkontrolláló, ideges, mindenki más leuraló, főleg idegességében mindenki más leuraló, nem tudom, középvezetővel, akit elküldenek javításra, már elnézést a kifejezésért. Tehát, hogy így, hogy azért bejön, és akkor megkapom a HR vezetőt, hogy jó, így nem megy neki az együttműködés, mindent ő akar, tiszta, ideg, szegény a kiégés szélén áll, és akkor így csináljunk már vele valamit. És akkor jó, csináljunk, majd megnézzük, hogy ő akar-e valamit, jön, kitölt egy ilyen profilt, és akkor kiderül róla, hogy ő, nem tudom, ilyen PCM-esen gondolkodó bázisú vagy fázisú, és lám-lám, ehhez a típushoz tartozik az a stressz mintázat, hogy mélyebb stresszben hajlamosak túlkontrollálni. Szó szerint elvenni másoktól a feladatot, megmondani értik, hogy mi az, amit tenni kell, mikromanedzselni. Tehát a mikromanagement ez egy ilyen, tudom, buzzwordnek is nevezhetném, vagy tudom, valami frappásabbat akartam mondani, nem jutott az eszembe
semmi. B-betűs szó.
Nem B-betűs, hát valami jó. Tehát ez már egy kicsit elhasznált szó is. Tehát, hogy szó szerint ez van odaírva. És amikor beszélgetek, vagy többször beszélgettem egy ügyfelemmel, akkor egyértelműen kijött az, hogy tényleg úgy működnek alapvetően, mint hogy én egy ilyen gondolkodó profiltól elvárnám, vagyis tényleg ilyen adatvezéreltek, logikusak, struktúráltak, rendszerzetek, stb., hiszen egyébként nagyon sok nagyvállalati környezet ezt a fajta működést várja el, vagy ezt a fajta működést idealizálja, hiszen tudjad megtalálni a helyedet a nagy puzzle-ben, meg a folyamatban, meg kutyafüle, erre tök jó ez a működésmód. És sajnos nagyon sokféle, vagy nagyon sokszor találkoztam ilyen nagyvállalati környezetben a pozitív visszajelzéseknek a hiányával, vagy ez az elismerésekre épülő, vagy elismerést propagáló kultúrának a hát, hiány az erős. Tehát az, hogy ez nem erős. És a Pécsen meg azt mondja, hogyha ezek az ilyen gondolkodó típusban erős emberek, vezetők nem kapnak megfelelő pozitív elismerést a munkájukra, akkor majd olyan működésmódokat fognak elővenni, amivel majd ezt megszerezhetik negatív módon, és ez a viselkedésmód leggyakrabban pontosan a mikromanagement. Mert ezzel olyan konfliktusokat tudnak szítani, vagy olyan helyzetekbe tudnak belekeveredni, ahol megélhetik azt, hogy ők bizony kompetensek, míg mások mellettük, alattuk nem kompetensek, és ennek a kettőnek a szubjektív összehasonlításából, a most megmondom neked, hogy mit kell csinálnod, Bélám pillanatából, megélhetik azt, hogy mégiscsak kompetensek. Ugye ez nem egy pozitív dinamika, de valamilyen dinamika legalább. És ezzel például elég gyakran találkoztam. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen állatorvosi ló talán ez a túlterhelt középvezetők, akikkel én sokszor találkoztam.
Ez rád is igaz? Mondtad, hogy majd saját példát
majd
is hozom.
Majd saját példát is hozok. Szerintem ez igaz volt rám is, amikor én még egy PR ügynökségnél dolgoztam, és hogy nem voltam vezető, tehát hogy félértés ne essék.
Mert hogy gondolkodó a bázisod?
Igen, nekem gondolkodó a bázisom, viszont amikor ott dolgoztam, akkor nekem részállásban dolgoztam, viszont nagyon nehezemre esett jól meghúzni a részállásnak a határait. Aha. És ezért így én rendszeresen túl dolgoztam a megadott, nem tudom, óraszámomat, és akkor talán 4 vagy 6 óránál jóval többet tettem bele, mert mindent olyan nagyon precízen akartam csinálni. És ezt bizonyos szempontból egyébként olyan elismerte a cég, tehát hogy kaptam pozitív visszajelzéseket arra, hogy oké, ez milyen jó volt és ügyes voltál. Voltak olyan helyzetek, ahol szerintem ahol olyan visszajelzéseket is kaptam, amik inkább ráerősítettek ennek a nem konstruktív voltára, tehát nem tudom, olyan részletekbe menő javításokat a munkáimra, amikből inkább azt vettem le, hogy így a franc még többet kéne kepesztenem, de hogy inkább pozitívan szeretnék róluk nyilatkozni. És hogy ezt ott nagyon láttam magamon. Ugye nem volt kit vezetnem, de hogy, és nem is szándékoztam ott vezetőnek lenni, de hogy így nagyon belekeveredtem, hogy ezt a részletet is, ezt is mondja meg valaki ennek is utáni, és ott jellemző volt rám.
És most?
Most nem. Most már sokkal kevésbé. Most, hát ha pétszemesen nézzük, akkor én átestem ilyen fázisváltásokon, és azt mondja a modell, hogy mindig az aktuális fázisodnak az ilyen kudarc mintázatai, vagy distressz mintázatai jellemzőek rád. Amiben én most gyakran beleesem, az az ilyen teszetosszasság, mi van? Mit kell csinálni? Tudom, én fölteszem a kezem, és lehet, hogy akár hibáztatok is másokat. Ez tök jól illeszkedik a coachságomhoz. Mert hogy alapból, tehát ugye ennek a típusnak, és most a típusról beszélek, és nem magamról, mert ennek a típusnak az egyik distresszre utaló, vagy egyik distresszes mintázata, hogy nem vállal a felelősséget. Megpróbál kibújni egy helyzetből. És szerintem azért a coachi jelenlétemhez, ismét magamra vívve a szót, meg a coachsághoz sokkal jobban illik az, hogy egy nehéz helyzetben hátralépek, és nem akarok bevonódni, nem akarok felelősséget vállalni. Mutogatok az ügyfélre, hogy hát mit tudom én, oldjad meg te. Mint sem, ha én a korábbi ilyen distressz mintázatomat hozva azt mondom, na akkor most én kitalálom, és akkor mindent elmondasz, megoldjuk,
és összerakok neked egy akciótervet.
Aha. És megstruktúráljuk, és lesz. Tehát azt mondanám, hogy most, ha megijedek egy ügyfelem valamilyen ügyétől, vagy problémájától, vagy csak valami zavar el be köztünk az erőben, akkor az a stressz, mint amit én a fejemben megélek, az sokkal jobban illik a kompetencia elvárásokhoz, mint amit én mondjuk 10 évvel ezelőtt megéltem.
Ez más, de hogy nem fordítva volt.
Ez igen, és hogy hát azt mondjuk, hogy ez nyilván a coachoknak a személyisége az egy fontos aktív tényező abban, hogy mennyire tud működni a coaching folyamat.
Uh-huh. És azt van ilyen elvárt vagy idealizált profil egy coachhoz?
Szerintem egyébként nincs. Uh-huh. A rugalmasságot szoktuk mondani, hogy a te személyes rugalmasságot, hogy tudjál bárkihez bármilyen módon kapcsolódni, PCM-esen liftezni, ez így egy, az egy elvárt dolog, meg a kutatások úgy általában azt mutatják azért így a coaching világban, hogy ez a ilyen barátságos irányító stílus vagy jelenlét az az, ami általában előre mozdítja a coaching kapcsolatoknak a működését. Tehát, hogy én tudjak barátságos, elfogadó, kedves, teret tartó, blablabla, most hát a blablablaért lenni, de hogy szerintem értjük, hogy mik azok a szavak, amiket ide akarok tenni.
Aha. Az IMCC-nek a kutatási igazgatójaként is működtél, sokáig Magyarországon, még most is talán.
Igen.
Igen. És ez valamit akartam mondani, hogy bár ezt talán?
Ja, azon gondolkoztam, hogy nem így hangzott a hivatalos titulus.
Hogy hangzott a titulus? A gondolkodó bázisra javíts ki, hogy hangzott?
Én a nemzetközi kutatási alelnöke voltam az IMCC globális szervezetének.
Ez, igen.
Ez azért jobban hangzik. Nem?
Igen, igen. Jó. Elmondod még egyszer, akkor hát a jobban.
Ez csak egy visszatekerve egy picit így korábbanra, hogy amikor így bemutatkozom mondjuk valahol, akkor tudod, ez egy ilyen, ez egy lőszer az én táramban. Igen. És hogyha így az van, hogy tudom, le kell ülni, és akkor szemben éppen azt látom, hogy az öltöny, és tudom, hogy ez most pejoratívan hangzik, és nem akarom, hogy pejoratívan hangozzon, csak hogy nyilván értsétek, hogy miről. Tehát, hogy a másik oldalon a nagyon formális, a nagyon struktúrált, akkor most papír alapján, hogy megnézünk közővel, vonalzóval ülő nézőpontot vélem felfedezni, akkor van egy-két ilyen titulus a zsebemben, amit elő tudok venni, hogyha kell. És akkor be tudok úgy mutatkozni, hogy így jó napot kívánok, Csigál Zoltán, amikor röviden kéne bármit mondani magamról, akkor jelenleg a IMCC által akkreditált Master Practitioner coach vagyok, ami ebben a rendszerben a legmagasabb szintű szakmai elismerést jelenti. Tudományos alapokon dolgozom, ezt mi sem illusztrálja jobban, mint hogy korábban 3 éven át voltam az IMCC globális szervezetének a kutatásért felelős alelnöke.
Csak kimondtad még egyszer, köszönöm.
Gondoltam, hogy és hogy hozzá tudok tenni még 2 ilyet, ha akarok. A harmadikat is elmondom, bevallom, már nekem is fárasztó, de hogy, tehát, hogy tudok ilyet lövöldözni. Ha nem kell, akkor nem szeretem. Igen. Tehát, hogy mostanság nem, próbálom nem ezzel.
Igen. És az izgat engem, hogy csak annyi, hogy ezekkel megvan ez a megfelelő titulus, hogy kutatásért felelős globális alelnökként, remélem most nem rontottam el, milyen új kutatási irányokat látsz a coaching területén, ami még kiaknázatlan, ahova még fejlődhet a szakma?
Fú, ez egy nagyon nagy kérdés, mert hogy szerintem valahol most ott vagyunk így kutatásilag, hogy az egészen biztosnak tűnik, hogy a coaching működik. Ez most...
Nem dolgoztunk hiába.
Yes, kösz, nem dolgoztunk hiába.
Oké, itt vége az egész. Működik, gyereket, működik.
Ez jó. Az, hogy hogyan működik, tehát, és ez most ez egy ilyen egészen globális kérdés. Az, hogy hogyan működik, meg hogy miért működik pontosan, ebben viszont még tengernyi apró kérdés van. És hogy szerintem ezen itt még nagyon sokáig el fog a szakma pepecselni. Hol vannak a különbségek, nem tudom én, a terápia meg a coaching között, mik azok az eszközök, hogy mi az, ami miatt működik a coaching, erre nincsenek ilyen fekete-fehér válaszok, hanem ilyen jó iránymutatások vannak, vagy vannak ilyen dolgok, amikről úgy látszik, hogy már nem csak egy kutatás mutatta ki, hanem már lehet, hogy több is. Na, hogy az egész tudományosságnak, meg ennek a bizonyíték alapú munkának általában az a rákfenéje, hogy nem árt, hogyha valami több forrásból is bizonyítva van. Tehát, hogy nem csak egy új dolgokat jó még felfedezni, mert régieket is érdemes újra megfuttatni. Egy, és a másik, amilyen általános irány, amellett, hogy hogyan működik a coaching, vagy miért működik jól a coaching, nagyon nagy tere van annak, ugye, hogy a coaching ez most az utóbbi években kinyílt ugye a team coaching, meg a rendszer szemlélet, amikor így sok stakeholdert, vagy sok szereplő van ugyanabban a coaching folyamatban, és hogy ez rendszer szinten, hogy, tehát hogy működnek a coaching rendszerek, nevezzük őket így, legyen ez rendszer azért, mert több coacholt van benne egy csoport vagy csapat miatt, vagy azért, mert rendszer szemléletben coacholok, és vagy bevonom én a többi érdekeltet, vagy érintettet is ebbe az egész folyamatba, ezen a területen még rengeteg kiaknázatlan, vagy kiaknázatlan, rengeteg felderítése váró témakör van.
És amit,
csak egy fél mondat még, hogy nyilván ezt a one-on-one coachingokat másik irányba is ki tudom terjeszteni, vagy rá tudok nézni kutatói kíváncsisággal, az is nagyon izgalmas kérdés, hogy például a szupervízió, hogy és mint működik, hol van-e pont, és innét már csak kérdéseket tudnék így dobálni, de hogy számomra ez az, ami nagyon vonzó egyébként így a coachingban, ezzel a tudományos megközelítéssel, hogy na itt még tényleg van mivel foglalkozni.
Az egyik legnagyobb nekem ilyen személyes tanulás most, hogy ezt a coaching szupervíziós képzést csinálom, hogy behozni még a ghostokat is, tehát hogy nem csak stakeholderek lehetnek egy akár egy one-to-one coachingban, hanem azok a korábbi mintázatok, hogy én korábban milyen ügyfelekkel dolgoztam, akik visszahatnak rám, vagy de neked milyen coachaid, vagy pszichológusod, vagy akárki csodád volt, akinek még az árnya ott lehet, lebeghet közöttünk, körülöttünk, felettünk akárhol, és az tudat alatt hogyan tud visszahatni. Nagyon izgi.
Tök izgi. Ennyit értek.
Zoli, nekem úgy körülbelül úgy kereknek tűnik ez a beszélgetés. Van-e neked bármi, ami fájóan hiányzik, és még egy-két olyan lőszer, amit szeretnél így a végén, vagy titulus ellőni?
Jaj, ez egy olyan kérdés, ami egy illő lenne egy olyat válaszolni, hogy fú, azt még mindenképpen elmondanám, de hogy nem, most így nincs. Ezt még sokáig tudnám folytatni ezt a beszélgetést, mert ez egy ilyen jó hangulatú volt. És
hát és hogyha figyelj ez, hogyha, ja igen, ha ez egy ilyen szomszédok rész lenne, teleregény, akkor most kéne a kamerába fordulnod, és mondani valami velős üzenetet, hogy nem tudom. Nem. Most, hogy 416 forint az euró, hogy nézze, nem tudom, valami.
Ja, ez egy ilyen történelmi epizód is lesz, hogy a mai napon ez meg az történt. Hát, ha így elgondolom, Norbi, ezek a beszélgetések szerintem igazán sokat adhatnak hozzá mások fejlődéséhez. Ha nekem lett volna ilyen videóhoz hozzáférésem, amikor még az én időmben, akkor bizony sokkal jobb lett volna nekem.
A francba, ez tök jó volt.
Nem, köszönöm szépen, és erre így eszembe jutott egy gondolat.
Na, ugye? Ugye?
Ugye ezt mondtam neked, hogy ami nekem nagyon fontos volt az én fejlődésemben, vagy az én előrelépésemben, hogy nekem voltak mentoraim, vagy olyan mestereim, akikre így föl tudok nézni egy, és ez szerencsére még mindegyik őjük velünk van. És hogy ha én adhatok bárkinek így tanácsot, akkor én pont azt mondanám, hogy így, hogy jó ezeket a mestereket így megkeresni, meg megtalálni. És kimondani azt nekem, ez sokat segített így útközben, hogy volt, akiről csak így útközben döbbentem rá, hogy így, ha, te nekem így mester vagy valamiben. És akkor abba a kapcsolatban egy kicsit jobban beleálltam, és azt mondja, oké, akkor én tőled akarok tanulni még, és hogy vannak ilyen mester-tanítvány kapcsolataim, ahol nekem nagyon jó leső érzés ebben a tanítvány szerepben lenni.
És te azzal is jól vagy, hogyha te vagy a mester, és téged tekintenek mesternek?
Hát az ember egy idő után hajlamos ezt elfogadni. Tehát, hogy jól vagyok, tud annak a, most már érzékem, hogy mitunk újra egy beszélgetés témát, és akkor lekerekítem röviden.
Jó.
Hogy amikor kapsz egy ilyen titulust, MCC, akkor ez úgy kiteszi az ember, és akkor úgy érzed, hogy oké, akkor megérkeztél, és ott vagy. És hogy én az egyik ilyen titulusomhoz kaptam egy ilyen nagyon jó üzenetet, mikor visszamentem a mesterhez, és mondtam neki, hogy de ez most akkor olyan rossz, nekem mindent kell tudni, és akkor mi is hogy, és mondta a mesterem, hogy így nem kell a titulus, ez pusztán arról szól, hogy elég jó vagy ahhoz, hogy ezt meg azt csináld, hogy kiállj és taníts, hogy kiállj és trénereket képez, ez nem jelenti azt, hogy te mindent tudsz. És hogy ne is akarj, vagy akarj, csak hogy pont fogadd el, hogy nincs minden, és hogy ez a mesterséggel az alázatnak is együtt kell járnia, nekem ez egy ilyen fontos mondás, hogy mester vagy, az nem jelenti azt, hogy te mindent tudsz, és sokszor pont a remek tanítványaitól tanulsz jókat, vagy azért, mert jókat kérdeznek, vagy azért, mert egy ügyes érvágással keresztbe rúgják az egész teóriát, amiben addig hittél.
Igen. És figyelj, nem tetszik ez a végszó nekem. Hozok egyet, lopok egyet a Barnóczky Anna Maritól, akinek nagyon tetszik egy ilyen mondása, hogy nem az a mester, akinek tanítványai vannak, hanem az a mester, aki mellett mesterek születnek.
Ó, ez ugye? Nagyon tetszik.
Akkor legyen itt vége. Akkor többet nem kérdezek.
Jó, köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk voltál, meghallgattad az adásunkat. Kérünk téged, hogyha érdekesnek találtad, iratkozz fel a YouTube csatornánkra, és nézd meg a leírásban szereplő linkeket is, ott is további hasznos információkat találsz.